Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az írva található Márk evangéliuma 9. fejezetében, a 14-től a 29-ig terjedő versekben. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak. Írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolta tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található a korintusiakhoz írt 2. levél 5. fejezetének 20. versében eképpen. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Amen. Kedves testvérek, mi történik akkor, hogyha egy palackot félig megtöltünk vízzel, és aztán öntünk bele egy kis olajat, és megpróbáljuk az egészet addig rázni, amíg teljesen össze nem keverednek? Ugye, aki tanult fizikát, vagy kísérletezett gyerekkorában, az tudja, hogy az olaj és a víz nem keverednek össze természetüknél fogva. Azért azok kedvéért, akik hozzám hasonlóan Tamások, de nem csak a nevükben, hoztam egy üveget, amibe öntöttem egy kis vizet, alul látható, van benne zöld tinta, hogy a hátsó sorokban is látható legyen, a tetején pedig olaj van. És megpróbálom az egészet összerázni, ha csak kicsit keverem, akkor nagyon gyorsan szétválik, de... Most jó erősen összeráztam a rádió hallgató kedvéért is, elmondom, és kiteszem ide a szószék szélére, remélem lehet majd látni, ahogy időközben szétválik, hogy tényleg úgy van-e. Na már most miért hoztam föl ezt a fizikai kísérletet, ezt a példát? Azt lehet mondani, hogy az életünk is néha ehhez hasonló a két folyadékhoz. Az életünk néha félig Istené, félig pedig a világé. És rázhatjuk az egészet akár meddig, előbb-utóbb kiderül, hogy akkor sem lehet összekeverni őket, a két dolog természeténél fogva. Egyesek azt állítják, hogy túl sok a világiasság az egyházban, és ha ez igaz, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nem azért van-e, mert bennünk túl sok van a világból. Lehet azzal mentegetőzni, hogy azért van ez így, mert a világban élünk, tehát elkerülhetetlen, hogy legyen bennünk valami a világ gondolkodásmódjából, viselkedéséből. Az igaz, hogy a világban kell élnünk, De vajon a világnak kell-e bennünk élnie? A felolvasott korintusi ige világosan megmondja, hogy hol kéne nekünk állnunk. Krisztusért járunk követségben. Krisztus követei vagyunk a világban. Sőt, az efézusi levél még tovább megy, azt olvashatjuk ott. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Istenhez tartozunk. És mivel ez így van, mennyei polgárok vagyunk, akik követekként járnak a földön. Jobban Istenre kell összpontosítanunk, és kevésbé a világ felé fordulni, de ehhez meg kell vizsgálnunk a hitünket. Hiszünk-e igazán Istenben? Vizsgáljuk meg magunkat. Az első, amire szükségünk van, az a hívő szív. János evangéliuma elején olvashatjuk, hogy megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. És később a 20. fejezetben meg is erősíti, hogy Jézusról van itt szó. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Jézus nélkül nem lehet hitünk. Ahhoz, hogy igazi keresztények lehessünk, ahhoz, hogy megnyerjük az örök életet, ahhoz, hogy igazi hívők lehessünk, ahhoz el kell fogadnunk, hogy Jézus az Úr. A szívünknek Jézusért kell égnie, ahogy énekeltük is. Azért, hogy egyre jobban és jobban megismerhessük őt. Vannak elméleti keresztények, akik azt gondolják, hogy hisznek. Hiszen tudják az elméletet, úgy, ahogy az olaj és a víz. De amikor nyomás alá kerülnek, akkor olyan gyorsan ugranak félre, ahogy csak tudnak. Bizonyára emlékeztek testvérek, amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy még a halálba is követi őt. Néhány mondattal később pedig már azt olvassuk, hogy Péter háromszor megtagadta Jézust. Azt gondolta, hogy hisz, de egy kis nyomás elég volt ahhoz, hogy kártyavárként dőljön össze a hite. Gyakran hallom azt, hogy mindenki hisz valamiben. Akkor hát felmerül a kérdés, hogy testvérem, te személyesen miben hiszel? És mennyire hiszel abban? Könnyű azt mondani vagy gondolni, hogy én hiszek, amikor éppen semmi veszély nem fenyeget bennünket. De miben hiszünk igazán? Egyesek abban hisznek, hogy be tudják magukat vásárolni akár a mennybe is. Most elsősorban nem pénzre gondolok, hanem például a jó cselekedetekre. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak azért, mert valaki jól viselkedik, jó másokkal, akkor már bérelt helye lesz a mennyben. Pál apostol ír is erről a római gyülekezetnek. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem a cselekedetekben volt a különbség, hanem a háttérben. Az egyik hittel tette azt, ami Isten szerint jó, ők azok, akik megragadták az igazságot. Mások pedig kötelességtudatból tették, mert valahogy ki akarták fizetni a belépőt, a bejutás árát. Róluk mondja azt az ige, hogy nem jutottak el a törvény szerinti igazságra. De miért akarjuk minden áron a mi ízlésünkre formálni Isten szavát? Amikor már Ézsaiás prófétának kijelentette, hogy bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Álmodozhatunk mi a szabadságról, de a világi részünk azt mondja nekünk folyton, hogy ki kell érdemelnünk, ahogy az életben is mindent. A tiszteletet, az előrejutást, mindenért meg kell dolgozni. A mennybe jutáshoz viszont hitre van szükségünk. Nem feltétlenül rossz emberek azok, akik abban hisznek, hogy szorgalmas munkával, akár Jézus nélkül is be lehet jutni az ő országába. Sok olyan embernek ismerjük az élettörténetét, nem csak hírességeknek, de akár magunk közül is, akik nem keresztények, de azt gondolhatjuk, hogy nekik biztos helyük van a mennyben. Az a bökkenő csupán, hogy az ilyen élethez 100%-os odaszánásra van szükség, amire a saját erőnkből sajnos képtelenek vagyunk. A Biblia ebben az esetben nem kertel, nem használ metaforákat és hasonlatokat ezzel kapcsolatban, hanem egyenesen kimondja, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus. Nem egy a lehetséges kapuk és utak közül, hanem ő maga az út, az ajtó, az egyetlen. Ezt az utat kell megtalálnunk. Lehet, hogy az eszünkkel már hisszük, de arra van szükség, hogy a szívünkkel is higgyünk. Márk evangéliumából olvastam a történetet az apáról, akinek a fiát néma lélek gyötri. Elviszi a tanítványokhoz, de azok nem tudják belőle kiűzni. Végül Jézushoz fordul és megvallja a hitét. Azt mondja neki, hiszek, segíts hitetlenségemen. Ehhez az apához hasonlóan mi is hiszünk. De időnként, amikor nehézségeink vannak, úrrá lehet rajtunk a hitetlenség. Ilyenkor nekünk is kérni kell Urunkat, hogy segítsen legyőzni a hitetlenségünket. Természetünkből adódóan szeretnénk elfutni, menekülni, megfutamodni, de ehelyett Jézushoz kell fordulnunk. Vagy ha menekülni szeretnénk mindenáron, akkor meneküljünk hozzá. Viszont ha mi nem akarjuk őt ismerni, azt ígérte, akkor ő sem fog ismerni bennünket. Képzeljük csak el magunkat az esküvőnkön. Ott állunk az Úr asztalánál, és amikor a lelkész felteszi a kérdést, mi csak állnánk némán. Vajon megbántanánk-e vele a leendő házastársunkat, illetve lehet-e leendő házastársról beszélni? Megúszhatnánk egy ilyen helyzetet? Valószínűleg nagyobb kárt okoznánk, mint amit el tudunk képzelni. Hasonló a kapcsolatunk Jézussal is. Sokan lefagynak, hogyha ez a téma szóba kerül, hogyha valaki egyenesen rákérdez, hogy te hogy állsz Jézussal? Talán még le is tagadnánk inkább, mint hogy megvalljuk a hitünket. Akár csak Péter. Ezt tette ő is. Róma 10.9-ben viszont azt olvashatjuk, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Az a gond a meneküléssel, testvérek, hogy egy idő után már nem lesz hova futnunk, és amikor ott állunk majd az Úr előtt, ítéletre várva már késő lesz. Ma még dönthetünk. Ma még választhatunk irányt. Választhatunk, hogy megvalljuk másoknak, vagy megtagadjuk mások előtt Jézust. Ha be akarjuk biztosítani a helyünket a mennyben, akkor azt gondolom egyértelmű, melyiket kell tennünk. Jézus az út, az igazság és az élet. Válasszuk hát őt minden nap, és ne féljünk másoknak is megvallani hitünket. Amen.